Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Újabb jelölőszervezetet vett nyilvántartásba az április 12-i országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Az NVB már 28 pártot vett nyilvántartásba, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül 12-t. A bizottság pénteki ülésén, mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályban támasztott követelményeknek, nyilvántartásba vette a Magyarországi Egyesült Emberiség nevű pártot. Az április 12-i parlamenti választáson országos listát az a párt állíthat, amelyik legalább 14 vármegyében és a fővárosban legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. Hivatalosan is Magyar Péter lett a Tisza párt lista vezetője, miniszterelnök jelöltje, írja az Infostart. A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselő jelöltje egyhangulag úgy döntött, hogy én vezetem a Tisza listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a Tisza kormányt és a szeretett hazánkat, írta Facebook bejegyzésében a pártelnök hozzátéve, hogy a megtisztelő felkérést elfogadta. Magyar Péter posztja végén leszögezi, készen áll minden tudásával és energiájával Magyarországot és honfitársait szolgálni. A kormány május végéig meghosszabbította az áréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, közölte a főispán. Sára Botond azt mondta, azért hosszabbították meg az áréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, mert az áréscsökkentéssel kapcsolatos intézkedések beváltak, hiszen csökkent az infláció, januárban 2% körül volt. De ennél talán még fontosabb, tette hozzá, hogy az embereknél több pénz maradt, hiszen az áréscsökkentés arról szól, hogy meghatározott élelmiszerekre és háztartási termékekre kevesebbet kell fizetni. Több mint 25 ezer igénylőnek folyósították eddig a fix 3%-os kamatozású hitelt az Otthon Start programban, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. A kérelmet benyújtók 80%-a 40 év, 70%-uk 35 év alatti. Szigorúbb szabályozással reagál a kormány a gazdák és az autósok közötti régóta húzódó konfliktusra. Az új KRESZ tervezet részletesebben rögzíti a mezőgazdasági járművek sármentesítési kötelezettségét és egyértelművé teszi a mulasztás pénzügyi következményeit, írja az Agroinform. A tervezet szerint szilárd burkolatú útrahajtás előtt nem csak a traktor kerekeiről, hanem a vás szerkezetéről és a csatlakoztatott munkagépekről, például ekéről, tárcsáról is el kell távolítani a sarat. Ha a tisztítás nem teljes, a felhordott szennyeződést haladéktalanul el kell takarítani, és a munkavégzés idejére mindkét irányból kötelező lesz kihelyezni a veszélyes úttest vagy sárfelhordás kiegészítő táblákat. A cél egyértelmű, csökkenteni az aszfaltra felhordott sár okozta csúszás veszélyt és balesetek számát. Határérték feletti növényvédőszer maradéktartalom miatt Esbajet gyorsfagyasztott szamócát hívott vissza a fogyasztóktól és vont ki a forgalomból a Spár Magyarország Kft., közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék megnevezése Esbajet gyorsfagyasztott szamóca, kiszerelés 1 kg. A hatóság kéri, hogy aki vásárolt az 1 kg kiszerelésű 2027. július 23-a, illetve 24-e, 2027. november 14-e, illetve 28-a, valamint 2028. január 14-i minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből ne fogyasszon. Híreink végén az időjárásról. Napközben északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Délelőtt még csak kevés helyen, a nap második felében azonban északnyugat felől egyre több helyen valószínű gyenge eső. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Napközben 4-11 fokra számíthatunk.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Lapozzunk bele képzeletben a gasztronómia kézikönyvébe, annak idején, hogyan is alakultak ki a böjtös ételek, miben különbözött a böjtös étel a hétköznapi ételektől.
Barancó Attila, séfet kérdezem.
A böjtös ételeket már a régi szakácskönyvek is elkülönítik az egyéb elkészített ételektől. Tehát ugye itt nagyon fontos volt, hogy zsír és hús nélkül készültek az ételek. És a régi szakácskönyvekben külön felküldették azt, hogy böjtös levesek, illetve leves után föladandó böjti assziettek, tehát fogások. És erre azért volt szükség, mert a szakácskönyvekben természetesen voltak más olyan ételek is, amik nem tartalmaztak húst, zöldségek, tészták, halak, de ezek általában a leírásban zsiradékkal készültek. És ugye hát a böjti időszakban, szigorúan vett böjti időszakban, az ételek elkészítésénél semmiféle állati zsiradékot ugye a vajon kívül nem lehetett használni. És ezért a szakácskönyveknek a szerzői, szerkesztői ezt fontosnak tartották, hogy így megkülönböztessék ezeket az ételeket. Tehát a böjt ugye ez fontos volt ugye a régi emberek számára, nagy böjti időszakban. Ha nem volt elég fantáziájuk, akkor bizony a szakácskönyvek segítségére szorultak, tehát hogy ne legyen túl egyhangú a bőti időszakban a táplálkozás, mert hát azért valljuk be, hogy a hús kedvelő, hús szerető emberek hosszú időn keresztül zöldséges tészta, illetve tojás ételeket esznek, hát az elég egyhangú tud lenni. De ha ezeket az ételeket egy kis fantáziával változatosan készítjük el, akkor ezek nem okoznak semmiféle gondot, hogy esetleg az ember ráunna ezekre az ételekre.
A böjti időszakban nagyon fontos kulcsfogalom szinte a lemondás. Le kell mondanunk az érkezésünkben is valamiről vagy valamikről. Hogyan tudunk erre törekedni?
Hát amit ugye az étkezésünkben megszoktunk, és szokássá vált, mondhatnám azt, hogy rabjaivá váltunk esetleg. Böjti időszakban remek alkalom, hogy lemondjunk róla. Tehát gondolok itt arra, hogy nem csak ugye húsmentes ételeket lehet böjti időszakban fogyasztani, hanem mondjuk aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor ilyenkor elhagyja, vagy kevesebbet fogyaszt, vagy édességet nagyon szereti, akkor megpróbálja itt az édességfogyasztást korlátozni önmaga számára, vagy a dohányzás is lehet ilyen. Sok-sok mindennel lehet ugye böjtölni, de érdekes mód most a válság, tehát ezt is muszáj megemlíteni, nem kerülhetjük meg, hozott magával egy olyan szokást, még nem vallásos emberek körében is, hogy lemondanak valamiről, tehát megpróbálják magukat. Több helyről is hallottam, hogy aki rendszeresen fogyaszt mondjuk bort, most tartózkodik tudatosan a borfogyasztástól, vagy ugyanígy az édességek fogyasztásától, és nem kimondottan vallásos értelemben, hanem így megpróbálja magát, hogy eddigi szokásairól, hogy le tud-e mondani, hogy a fogyasztói kihívásoknak, a fogyasztói társadalom kísértéseinek, hogy mennyire tud ellentállni. Tehát tudat alatt ez azért egyfajta ilyen spirituális lemondásnak tűnik, de mindenképpen üdvös és dicséretes dolog.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, mi is szeretnénk néhány ötlettel hozzájárulni kedves hallgatóink böjti étkezéséhez. Milyen ételeket is fogyaszthatunk elsősorban a böjti időszakban? Néhány recepttel is készültünk?
Igen, tehát én most szeretném a régi szakácskönyveknek a bölcsös ételekre való útmutatásait követni. Tehát megkülönböztette a böjti leveseket. A levesek hús nélkül készültek, zsiradék nélkül, elsősorban ugye zöldségekből, tojásból, tejből, illetve halból. Nagyon kiemelkedő a tojás ételeknek a fogyasztása a böjti időszakban. Hát ez ugye könnyen hozzáférhető volt mindig is, illetve a tojás tápértéke az megegyezik a hússal, tehát a fehérje tartalma, a kalória értéke, tehát az hasonló a húshoz, és nagyon változatosan el lehet készíteni, még ha manapság ugye kevés módot ismerünk rá, ugye a rántott a tükörtojás, esetleg lágy tojás dolognál aztán be is fulladunk, pedig hát a tojás az nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Aztán megemlíteném még a zöldségféléket, amikből remek levesek készülnek, és hát az alkoholokból. Érdekes módon a régi szakácskönyvek előszeretettel emlegetik a sörlevest, illetve a borlevest, és ezek a böjti időszakban is egy kicsit ilyen ünnepi levesnek számítottak már, amennyire a böjtben lehet ünnepelni, de hát mit tudom én, vasárnap vagy böjti időszakban ugye azért esnek ünnepek, és ekkor fogyasztották. Ezek mindig édes levesek voltak, illetve hát tojással készültek. Megemlíteném a borlevest, bár ezt akár karácsonykor is szoktuk fogyasztani, ugye, mert hogy ez is egy böjtös leves, tehát karácsony milliáján. Bort cukorral, illetve fűszerekkel fel kell forralni. Ez a fűszerek az fahéj, illetve szegfűszeg. Majd leszűrjük, és tojássárgát elhabarunk, és a forró bort a tojássárgákra ráöntjük, és vízgőz fölött habosra keverjük. Tehát egy ilyen krémszerű, habos, finom, édes levest kapunk belőle, és ez jó bevezetője lehet egy étkezésnek, ugye van benne egy pici alkohol, ez még akár étvágyat is tud csinálni. A sörleves az hasonlóképpen készül, csak itt nem fahéjat, illetve szegfűszeget teszünk, hanem citromhéjat és narancshéjat a sörbe, így melegítjük föl, és ugyanígy habart tojásokra, elhabart tojássárgákra a sört ráöntjük, és vízgőz fölött addig kevergetjük, amíg tulajdonképpen a tojások is elkészülnek. Megemlítenék egy zöldséges levest is, ami nagyon tápláló, ez a céklaleves. Céklát többnyire csak savanyúságnak ismerjük, ennél pedig nagyon sokoldalúbb zöldség, tehát több figyelmet érdemelne, azáltal is, hogy nagyon-nagyon egészséges. a céklát meghámozzuk, felkockázzuk apró kockára, hogy minél előbb megfőjön, és kevés vajon, olajon, hagymát, illetve fokhagymát dinsztelünk, rátesszük a céklakockákat, néhány percig dinszteljük, majd felengedjük vízzel, vagy ha van esetleg zöldségleves, akkor zöldséglevessel, puhára főzzük a céklákat, botmixerrel leturmixoljuk, egy szitán vagy sűrű szövésű gézen átpaszírozzuk, és tormával, tehát ecetes reszelt tormával ízesítve pirított kenyér kockákkal tálaljuk. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes leves, szép színe van. A céklának ez az édesföldes íze, ez nagyon izgalmas, nagyon kiváló. Úgyhogy ajánlom mindenkinek elkészítésre. Aztán a régi szakácskönyvek a böjtös ételeken belül is külön fejezetet szentelnek a tojás ételeknek. Hát a tojásokat elkészítik pörköltnek, tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, fölkockázzuk, és hagymából, fűszer paprikából, csak hát nem zsírral, hanem olajjal, egy pörkölt alapot készítünk, és erre rátesszük a tojásokat. De ismernek a régi szakácskönyvet ilyet is, hogy tojás tokány. Itt szintén a tojásokat keményre kell főzni, és olajban hagymát dinsztelünk, fokhagymával, erre paradicsompürét teszünk, és erre tesszük rá a felkockázott kemény tojást, és ezt tálalhatjuk akár rizssel, akár burgonyával. Aztán van még egy nagyon izgalmas étel, ami a tejfölben sült tojás. Kevés vajban hagymát, illetve fokhagymát kell dinsztelni, erre rátenni egy fél liternyi tejfölt, és nem szabad felforralni, csak felforrósítani, és amikor felforrósodott a tejföl, akkor beleütünk néhány tojást, úgyhogy egyben maradjon a sárgája, tehát mintha tükörtojást készítenénk, és ezt betesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg a tojásnak a fehérje megszilárdul. És így a tejföl, ahogy körbeveszi, ez egy nagyon finom, jó ízű étel, ezt kenyérrel ki kell tunkolni, és így kell fogyasztani, de akár főzelékre feltétnek is lehet tenni. A gombák is nagyon előkelő helyet foglaltak el a böjtös ételek körében. Ugye a szárított gombából nagyon kiváló savanyú tejfölös gombalevest lehet készíteni, csekucsma gomba, ami nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Ugye az évnek az első gombája, friss gombája, például fasírtot lehet belőle készíteni. A friss kucsma gombákat megtisztogatjuk, lehetőleg nem mossuk meg, hanem egy ecset vagy szőrkefek segítségével a port, a avarmaradékokat tisztítsuk le róla, vágjuk apróra, dinszteljük meg hagymán, közben áztassunk be tejbe zsemlét, és a kicsavart, kinyomott zsemléhez keverjük hozzá a megdísztelt gombát, üssünk bele 2-3 tojást, ha túl lágy lenne, akkor tegyünk bele egy kis zsemlemorzsát, fűszerezzük friss zöld petrezselyemmel, sóval, frissen őrölt borssal, és készítsünk belőle ilyen fasírszerű gombócokat, és bő olajban süssük ki. Burgonyapürével önálló fogás is lehet, de egy főzelékre, paradicsomos káposztára, burgonya főzelékre egy kiváló feltét is lehet. Gombából készíthetünk még rakott kelkáposztát is. A friss gombát, akár kucsmagombát, akár vásárolt termesztett csiperkét felszeleteljük, és pörköltet készítünk belőle a hagyományos módon. A kelkáposztákat forró vízben megabáljuk, párolt rist készítünk, a rist a gombával összekeverjük, és akkor a megfőtt káposztával lerétegezzük egy tepsibe, amit kikentünk vajjal vagy olajjal, és tejfölt simítunk a tetejére, és így megsütjük, tehát szokásos módon, mintha készítenénk egy rakott kelkáposztát, csak éppen a hús helyett gombát használunk. Ugyanígy elkészíthető savanyú káposztával is természetesen, azzal is nagyon finom. Másik érdekes gombás étel lehet még a gombás tojással töltött palacsinta. Hagyományos módon palacsintákat sütünk, csak a tésztába nem teszünk cukrot, hanem megsózzuk, és friss gombát hagymán megdínszteljük, erre ütünk néhány tojást, és gyakorlatilag készítünk egy gombás tojás rántottát, vagy habartojást, és ezekkel töltjük meg a palacsintákat, feltekerjük egy tűzálló edénybe, amit kikentünk vajjal, lerétegezzük, tejföllel leöntjük, és így megsütjük, tehát ez egy kiadós, akár egy főétkezésnek is beszámító étel lehet a böjtös időszakban. Megemlíteném még egyszer a céklát, mert hogy nem csak leves készíthető belőle, hanem süthetjük is. Önálló fogásként is lehet fogyasztani, vagy köretként is. A céklát, válasszunk apró céklákat, hámozzuk meg, és negyedeljük vagy nyolcadoljuk nagyságtól függően, majd a cékla súlyának fele mennyiségű lila hagymát szintén tisztítsuk meg, kockázzuk föl, keverjük össze a céklával, öntsünk rá olajat, sót, tegyünk rá egy kis köménymagot, balzsamecetet, de ennek hiány természetesen borecet vagy gyümölcs, bármilyen gyümölcsecet megfelel, 2-3 evőkanállal. Jól keverjük össze, tegyük egy hőálló edénybe és süssük körülbelül egy 45 percig, amíg a céklák megpuhulnak, de még roppanósak maradnak. Friss puha kenyérrel önálló ételként is lehet fogyasztani, de mondjuk, hogy böjtnél maradjunk, egy rántott hal kísérője is lehet ez a finom zöldségétel. És ha már a halakat említettem, tehát a hal is egy fontos böjtös étel volt, és a mai napig is az. Nagyon kiváló böjtös leves a halgombóc leves. Ez azért is jó, mert olcsóbb, szálkásabb halból is el lehet készíteni. Ezt úgy készítjük, hogy pontyból, vagy keszekből, vagy kárászból veszünk néhány darabot, megtisztítjuk, és föltesszük főni lassú tűzön, hagymával, vegyes zöldséggel, tehát sárgarépával, petrezselyemgyökérrel, illetve zellerrel, néhány gereszt fokhagymával. Annyi vízet tegyünk rá, hogy a halakat ellepje, és addig főzzük lassú tűzön, amíg a halak megpuhulnak. A habot természetesen közbe szedjük le, ami keletkezik, és amikor a halak megfőttek, akkor kivesszük az egész halakat, és megvárjuk, míg kihűl, és kiszálkázzuk, tehát a hal húst leszedjük a csontról, és így megfőtt állapotban a szálkák könnyen kiemelhetők. Majd a halhúst összetörjük villával, elkeverjük egy tejben áztatott zsemlével, tojással, fűszerezzük őrölt gyömbérrel, őrölt fehérborssal és sóval, és ilyen halgombócokat készítünk belőle. Közben a megmaradt levest, vagy főzőlevet leszűrjük, a zöldségeket felkockázzuk, és a főző lébe tulajdonképpen ezeket a gombócokat kifőzzük. És amikor ez megfőtt, akkor a gombócokat kivesszük, a levest behabarjuk tejföllel, ízesítjük egy kis ecettel, és a megfőtt gombócokat, illetve a felkockázott zöldségeket visszatesszük, és így tálaljuk. Másik érdekes halétel lehet maradék halak felhasználására is, mondjuk ha rántott halat készítettünk, és nem fogyott el, hogy másnap ne legyen olyan unalmas, ezt bemarinálhatjuk. Ez pedig úgy készül, hogy lilahagymát vagy vöröshagymát karikára vágunk, kevés sóval, cukorral, ecettel, néhány babérlevéllel elkeverjük, gyakorlatilag egy hagymasalátát készítünk, és a rántott halakat ebbe a hagymasalátába beletesszük, úgyhogy jusson a halszelet alá, a halszelet tetejére, és lefedve egy éjszakán át hűtőben érleljük, és másnap ez lehet egy remek reggeli, vagy egy remek vacsora. Megemlíteném még a jutúrós burgonya felfújtat, ez is egy érdekes böjtös étel lehet, ez egy kicsit kiadósabb, ugye a burgonya és a jutúró miatt. Híjában főtt burgonyát áttörünk, és felesújú jutúróval elkeverjük, majd hozzáteszünk 3-4 tojássárgáját, a fehérjéket pedig felverjük habnak. És ezt a masszát ízesítjük őrölt szerecsendióval, őrölt borssal, sóval, esetleg lehet egy kis kakukkfűvel vagy borsikafűvel is ízesíteni, majd hozzákeverjük a tojásfehérjének a habját, és vajjal kikent formába belesimítjuk, és sütőbe megsütjük, méghozzá úgy, hogy forró vizet teszünk tepsibe, és ezt a formát ebbe helyezzük bele, és gyakorlatilag kigőzöljük. Ez is lehet akár köret, de egy remek meleg vacsora is.
Mivel a böjtös időszakban beszélgetünk, ezért lemondhatunk az édességekről, de gondolom, hogy nem kell mindig lemondanunk, hiszen készíthetünk olyan desszerteket és édességeket is, amelyek kiválóan megállják a helyüket ebben az időszakban is.
Igen, van egy nagyon érdekes böjtös édesség, egy régi szakácskönyvben szerepel, a borban áztatott rántott kenyér. Ez tulajdonképpen maradékok remek felhasználási lehetősége, tehát ha már egy kicsit szárazabb a kenyerünk vagy kalácsunk, akkor kevés édesborban megáztatjuk, de úgy, hogy még ne omoljon szét, és utána megforgatjuk tojásba, amiben a tojásba szintén keverünk egy kis cukrot, és egy bundás, édes bundás kenyeret készítünk belőle, és ez lehet egy étkezés lezáró édessége, vagy akár egy remek reggeli étel is. Készíthetünk egy zöld krémlevest, bármit fel lehet használni, spenót, sóska, pitypang, csalánlevél, zöld petrezselyem, és ezeket a leveleket jól megmosva apróra vágjuk, vajban megdínszteljük, és fölengedjük, ha lehet, van lehetőségünk rá zöldség alaplével, ha nincs, akkor vízzel, és akkor utólag ízesítjük sóval, borssal, majd amikor a levelek megpuhultak, ez egy nagyon rövid idő tulajdonképpen, mert ezek nagyon zsenge levelek, akkor ezt az egészet leturmixoljuk, vagy botmixerrel pürésítjük, és akár így is fogyaszthatjuk, de lehet tejföllel, vagy tejszínnel habarni, vagy tejjel, kinek mi az ízlése. és ehhez mindenképpen levesbetétként pirított zsemlekockát, vagy pirított kenyérkockát adjunk, amit úgy lehet érdekessé tenni, hogy a felvágott kenyér vagy zsemlekockát meghinthetjük egy kis fokhagymagranulátummal, borssal, egy pici csípős paprikával, olvasztott vajjal átforgatjuk, és így a sütőben kíméletesen megpirítjuk, és egy nagyon jó ízű, érdekes ízű levesbetétet kapunk. Megemlíteném a csalánlevest. A csalán nagyon jó ízű, ugye teának ismerjük elsősorban emberi fogyasztásra, tehát a csalán levesként is elkészíthető, a fiatal zsenge hajtásokat az előbb említett módon vajban vagy olajban ledinszteljük, fölöntjük zöldségalaplével vagy vízzel, ízesítjük sóval, borssal, és itt nem fontos esetleg átpaszírozni, lehet a csalán leveleket ilyen darabosan hagyni, jó behabarni tejföllel, főzhetünk bele akár galuskát is, és akkor egy tartalmasabb, jó ízű levest kapunk. És hát nagyon érdekes leves, vagy érdekes fűszere a lestján, tulajdonképpen a leves ízesítő poroknak az egyik fő fűszernövénye, jellegzetes íze van, nagyon jó bármilyen levesben, és megemlíthetjük ugye az eperlevest, ezt készíthetjük többféleképpen is. Készíthetjük tejjel, tejföllel, vörösborral, akár melegen, akár hidegen. A leveseknél hagyj említsem meg a spárgát, a spárga krémleves. A spárga sípokat egy zöldséghámozó segítségével tisztítsuk meg alaposan, majd daraboljuk föl, és tegyük föl citromos, sós vízbe, amiben tegyünk egy mokás kanálnyi cukrot, vagy egy mokka cukrot, ugyanis a cukor, édes íze nagyon jól kihozza a spárga jellegzetes ízét. És amikor a spárga megpuhult, tejszínnel habarjuk be, és botmixerrel vagy turmixgéppel pürésítsük, és amit már említettem, fűszeres zsemlekockával tálalhatjuk.
A levesek után főételeket és köreteket ajánlunk a kedves hallgatók figyelmében. Milyen recepteket is?
Egyik legkedveltebb zöldségféléje a karalábé. Ez egy olyan zöldség, ugye, ami már kicsit tartalmasabb, és nagyon sokoldalúan lehet elkészíteni. A legismertebb ugye a töltött karalábé. A karalábét ugye kiváljuk, és megtölthetjük rizs keverékével, készre pároljuk kevés levesbe vagy vízbe, és akkor tejföllel, tejszínnel habarhatjuk. Gombavagdalékkal megtölthetjük, vagy akár kemény tojás és tejben áztatott zsemle keverékével is betölthetjük a karalábét, és így pároljuk. A karalábét ki is lehet rántani, újnyi vastagságú szeletekre vágjuk, megpároljuk, és hagyományos módon lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk, és bőforró zsiradékban kisütjük, és valamilyen mártással, mondjuk kaporral elkevelt joghurtmártással, vagy tartármártással felszolgálhatjuk, önálló fogásként, vagy akár köretként is. És elkészíthetjük a karalábét tejszínesen is, a karalábét batonokra, tehát ilyen újnyi vastagságú kis hasábokra vágjuk, kevés hagymán megdinszteljük, pici fokhagymát teszünk hozzá, és amikor a karalábé megpuhult, akkor tejszínt öntünk rá, de csak annyit, hogy éppen befedje a karalábét, és ebben a tejszínben még készre főzzük, és besűrítjük tulajdonképpen, és ehhez nem teszünk semmiféle sűrítő anyagot, tehát lisztet vagy keményítőt, és a tejszín és a karalábé nagyon harmonikus párost alkotnak, friss vágott zöld petrezselyemmel meghintve tálaljuk. Jellegzetes fűszere a menta, és egyik nagyon jellegzetes zöldségféléje a zöldborsó, és készíthetünk egy mentás zöldborsó pürét. Ez következőképpen készül, a zöldborsót kevés sós, cukros vízben megfőzzük, leszűrjük, és apróra vágott menta levelekkel szitán átpaszírozzuk, majd vajjal és egy kevés tejszínnel kikeverjük. Nagyon érdekes ízharmóniája van az édes zöldborsónak és a friss mentának. Mindenképpen, akinek van lehetősége rá, próbálja ki. Jó étvágyat kívánok!
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hadházi Jácinta, Domonkos nővér tanúságtételét hallják.
Hadházi Jácinta nővér vagyok, Domonkos nővér. 2017-ben léptem be a Domonkos rendbe, és tavaly nyáron tettem örökfogadalmat. Most jelenleg hittanének tanárnak tanulok, emellett egy plébániai kiskórus szkólát vezetek, illetve főleg fiatalokkal foglalkozom, hivatásgondozásban, akkor egyéb ifjúsági alkalmakat tartunk, lelki napokat, ilyesmi. Pár szót mondanék arról, hogy mi is az, hogy hivatás, mert talán nem olyan egyszerű, ugyanis ez a szó több mindent is jelenthet. Egyrészt szerintem ez a leghétköznapibb értelem. Beszélünk úgy a hivatásról, mint ami a foglalkozásunk. Vagy a foglalkozásunkat is élhetjük hivatásként, ez így az ideális. Illetve egy másik értelme, amit szintén gyakran használunk, hogy hivatás, mint életállapot. Hivatás, mint családos hivatás, mint szerzetesi, mint papi hivatás. És a hivatásról úgy is beszélhetünk, mint ami hát a nagy közös hivatásunk, meghívásunk az üdvösségre, az életszentségre. Ez mindannyiunk számára közös. Viszont mindhárom értelemben közös az, hogy a hivatás szóban benne is van az, hogy hívás, hogy valaki hív. Tehát, hogy a hivatás az nem egy olyan dolog, amit én kitalálok magamnak, vagy amit csupán én megtervezek, hanem hogy valakitől származó ajándék, valaki hív meg valamire, és ez a valaki, hát nagy betűvel valaki, mégpedig Isten. És azt gondolom, hogy így a remény évében, ebben a szent évben, így kicsit felidézhetjük, hogy tulajdonképpen a mi reményünk az éppen ez, hogy mindannyiunkat Isten az üdvösségre hív, és hogy ennél csodálatosabb dolog nincs, hogy van értelme az életünknek, és hogy hát hogy az nem fejeződik be a halállal, hanem tovább él. Hát erre a csodálatos útra vagyunk mindnyájan meghívva, és ami szintén így a reményünknek csodálatos módon a része, az az, hogy Isten nem csak úgy beledob a világba, hogy oké, akkor boldogulj, és akkor majd találkozunk a mennyországban, hanem hogy mindnyájunk számára van külön egyénileg egy csodálatos útja, vagy egy vágya, hogy ez az adott ember, te hogyan juthatsz el a leginkább hozzám, hogyan juthatsz el a leginkább az üdvösségre, hogy tudsz a leginkább szeretni. Ezt nevezem én, vagy így úgy hivatásnak, mint életállapotnak. Mindenkinek másra szól az útja, és amit erről fontos tudni az az, hogy Isten álma rólunk, az, amire meghív, az nem valamilyen külső dolog, ami hát így fejbe csap, és akkor nekem alá kell rendelődni, hanem ez így a legmélyebb vágyaimmal megegyezik. Szóval biztos lehetek abban, hogy amire az Isten hív, az az, amiben én a leginkább kiteljesedhetek, ahol a leginkább önmagam lehetek. Hát ez a csodálatos utunk, vagy ez így a meghívás, hogy megtaláljuk ezt az utat, ahol mi eljuthatunk az Istenhez. Néha a hivatásról úgy gondolkodunk, hogy hát így az Isten elrejtett valahol egy ilyen tojást a kertben, vagy sok kis tojást, és akkor vagy megtaláljuk, vagy nem, és hogyha nem, hát akkor így jártunk, akkor ez történt. És hogy ez nem így van, mert hogy az Isten pont azért hív, mert hogy szeretné, hogy ezt a hívást felismerjük. Úgyhogy ő ad jeleket újból és újból, és hogyha kérjük tőle, hogy így világosan meglássuk, hogy mi a mi utunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ő ezt megmutatja, mert hogy ő maga is erre vágyik. És most így szeretném elmesélni, hogy az én életemben mik voltak ezek a jelek, vagy találkozások, ami alapján végül úgy döntöttem, hogy szerzetes leszek, és domonkos nővér. Először csak a családomról annyit, hogy anyukám katolikus, apukám református, három testvérem van, egy húgom és két bátyám, és én anyukám után lettem katolikus. Félig meddig miskolci vagyok, azért mondom, hogy félig meddig, mert 7 éves koromig Miskolcon éltünk a családommal, és én mostanáig Miskolcinak vallom magamat. Viszont, amikor 7 éves voltam, akkor az anyukám munkája miatt külföldre költöztünk. Anyukám ugyanis fordító, és hát ezért Belgiumba vezetett az utunk. És egészen érettségig én ott éltem, viszont nekem így mindig Miskolc, meg Magyarország volt a haza, és hát itt éltek a nagyszüleim, az unokatestvéreim, tehát hogy a nagy család, és akkor nyaranta, meg szünetekben mindig hazalátogattunk. Majd látjátok azt is, hogy Miskolc a hivatásomnak egy nagyon fontos kiinduló pontja. Még talán annyit így a környezetemről, hogy ott külföldön nem egy vallásos iskolába jártam. Alapvetően a barátaim sem voltak úgy komolyabban vallásosak. A szüleimmel így általában vasárnaponként elmentünk szentmisére, de otthon nem nagyon imádkoztunk közösen, tehát nem volt egy különösebben vallásos közeg, ami körülvett. Viszont mondtam, hogy Miskolc az fontos pont volt az életemben, és itt kezdődött bizonyos értelemben a hivatásom is. Ugyanis, amikor 15 éves voltam, akkor hazalátogattunk Miskolcra nyáron, és nagymamámhoz járt az Új Ember újság. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Na hát így belelapoztam, és hátul az apró hirdetések között láttam egy olyan cikket, így két mondat, hogy valamilyen nővérek, már nem emlékszem, hogy kik, hivatástisztázó lelki gyakorlatot hirdetnek fiatal lányok számára. Na és ahogy ezt így elolvastam, hirtelen így a semmiből az a gondolatom támad, hogy mi lenne, ha te is szerzetes lennél. De hát ez annyira meglepett ez a gondolat, emlékszem, ott ültem a földön, és felugrottam, annyira meglepett ez a gondolat, mert hogy én még addig soha az életben nem láttam szerzetest, meg nővért pláne nem, és akkor így rögtön ezzel a gondolattal együtt beúszott a fejembe egy kép, fekete ruhás apácáról, aki ül egy sarokban, besavanyodva, egész nap imádkozik. Na, és ez így nem volt vonzó, tehát rögtön azt mondtam, hogy nem, biztos, hogy nem, tehát én nem leszek szerzetes, és amúgy is honnan jut eszembe ilyen hülyeség, mert hogy ugye azt se tudom, hogy egyáltalán ez a műfaj van-e még, szóval vannak-e még nővérek. Úgy gondoltam, hogy így kb. A középkorban így kihaltak, szóval ennyi. És hogy Magyarországon valószínűleg nincs is ilyen, szóval, hogy így a kérdés az nem is valid. Azonban az volt az érdekes, hogy olyan volt, mintha ez a kérdés így nem tőlem jönne, vagy mintha így valaki kérdezni, és úgy éreztem, hogy választ vár. Na hát így az jutott eszembe, hogy az egyetlen pozitívum, ami így eszembe jut a szerzetesekről, az az, hogy így hát ilyen menő a ruhájuk. Hogy mindig szerettem volna egyenruhát, mint az ilyen, nem tudom, ilyen filmekben, a, nem tudom, ilyen angol, meg amerikai iskolákban, na azok nagyon tetszettek, és hát nálunk nem volt egyenruha, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez az egy pozitívum van, de hát nyilván ez így nem volt elég, meg nem is érdekel tovább a gondolat. Csak az volt a probléma, hogy ez egy olyan gondolat volt, ami nem nagyon hagyott nyugton. Egyébként nem is úgy, hogy ez így folyamatosan visszatért volna, inkább csak azt vettem észre, hogy egyre jobban kezdett érdekelni Isten. Meg így minden, ami vallással kapcsolatos. Így egyre többet kezdtem el imádkozni, és rájöttem, hogy az mennyire jó, vagy hogy így megtapasztaltam egy olyan békét, meg örömet, amit így addig nem nagyon. Illetve így, hát többször megtapasztaltam azt, hogy az Isten meghallgat. Például volt egy ilyen eset, hogy szomszéd valahogy nagyon megharagudott apukámra, és nagyon éles volt a helyzet, már így majdnem neki ment, és akkor hát így imádkoztam, hogy ez a helyzet megoldódjon, és ahogy jöttem haza az iskolából, egyszer csak jön apukám is kérdezi, hogy te imádkoztál értem? Hát mondom, igen, de honnan tudod, mert hogy ezt így nem mondtam neki. Hát azt mondja, hogy azért, mert hogy ez a szomszéd, aki tegnap még itt majdnem neki ment, átjött, hozott egy üveg bort, bocsánatot kért, és azóta, és egyébként azóta is ilyen nagyon nagy barátok lettek. Szóval, hogy így nagyon megdöbbentett, hogy az Isten így meg tud hallgatni, és hogy több ilyen esemény volt, hát ilyen apróságok, de hogy mondjuk, mit tudom én, dolgozat előtt imádkoztam, és akkor az jól sikerült, vagy ilyenek. És hát egy ponton így azt éreztem, hogy az Isten nagyon-nagyon szeret, és hogy annyira szeret, hogy mindent nekem adott, az egész életét nekem adta, meghalt értem, és hogy valahogy nagyon mélyen azt kezdtem el érezni, hogy erre a szeretetre csak úgy tudnék válaszolni, hogyha én is mindent neki adok. Számomra ez valahogy így a szerzetességben testesült meg, vagy úgy gondoltam, hogy pont ez a szerzetesség, hogy így egészen az Istené lenni. És egyre jobban így, hát így kezdtem magam is vágyni erre, de hogy még akkor nem válaszoltam erre a kezdetben felmerült kérdésre, vagy így nem is fogalmaztam meg ezt világosan, de hogy úgy ott kezdett bennem megszületni ez a vágy. És hát ezzel egy időben egyébként egy másik kérdés is elkezdett foglalkoztatni, ami egész hivatás történetem során így végigkísért, hogy nagyon jó, de hát mi van, hogyha csak én képzelem? Vagy így honnan tudom, hogy mi az Isten hangja, meg mi az enyém? Vagy hogy így honnan tudom, hogy ezt ő szeretné? Mert hogy így azt így tudtam, hogy jó, hát akkor a szerzetességre kell valami külön meghívás. Igen. És hát erre még vissza fogok térni, hogy ez a kérdés hogy alakult bennem. Viszont közben az történt, hogy elkezdtem járni bérmálkozási felkészítőre, és ott nagyon nagy szerencsénk volt Belgiumban, mert van egy nagyon-nagyon jó magyar katolikus közösség, egy magyar atyával, aki hát pont most nyáron megint meglátogattam őt, szóval így nekem nagyon fontos volt, ő készített fel az első áldozásra, bérmálkozásra, így a gyóntatóm is volt. Na és akkor elkezdtem hozzájárni pár magyar társammal, így a bérmálkozási felkészítőre, és mondták, hogy akkor bérma szentet kell választani. Én meg így komolyan vettem ezt a dolgot, úgyhogy elkezdtem megnézegetni így a szenteket, így utána jártam, hogy ki szimpatikus, ki nem. Egyébként hát így a női szentek nagy része nem volt szimpatikus, mert mindegyik olyan szinten ilyen önsanyargató életet élt, hogy fú, mondom, ez annyira engem nem vonz. És akkor Avilai Szent Teréz nagyon megtetszett, mégpedig azért, mert nagyon jó volt a humora, meg hogy így nagyon közvetlenül beszélt Istennel. Avilai Szent Teréz nagyon megtetszett, mégpedig azért, mert nagyon jó volt a humora, meg hogy így nagyon közvetlenül beszélt Istennel. És egyszer olvastam róla egy cikket, amiben azt írták, hogy Avilai Szent Teréz úgy beszélt Istennel, mint a barátjával. Egyébként van is róla egy ilyen legenda, vagy ilyen történet, hogy hát valamilyen nagyon nagy nehézségen ment keresztül, mert hát az egész élete nehéz volt, hogy akkor meg tudja alapítani az új kolostort, vagy nem, stb. Stb. És akkor egyszer így az egyik nehézség közben így felkiáltott, és mondta Istennek, hogy hát, hogy mégis ez hogy képzeled, hogy téged szolgállak, és akkor ennyi nehézség van. Hát erre Isten mondja neki, hogy hát látod, Teréz, én így bánok a barátaimmal. Mire Teréz azt mondta, hogy hát ezért nincs túl sok. Úgyhogy így. Na szóval nagyon megtetszett, hogy végre egy olyan női szent, akinek még humora is van, meg egy ilyen nagyon belevaló valaki, és hogy úgy beszél Istennel, mint a barátjával, ilyen nagyon közvetlenül. És úgy döntöttem, hogy valahogy én is erre vágyok, én is ezt szeretném. Viszont végül mégsem ő lett a bérma szentem. Ugyanis közben, akkor 16 éves voltam, ismét hazajöttünk Magyarországra nyáron, és a nagymamámnál voltunk, aki mondta, hogy megy megnézni a Miskolci zsinagógát. Nem tudom, hogy van-e köztetek valaki, aki már járt ott. Nem tudom most, hogy van, de abban az időben úgy volt, hogy nem lehetett csak úgy bemenni, meg meglátogatni, hanem csak csoportokkal lehetett bemenni. Szóval nem volt olyan egyszerű. Engem meg abban az időben így nem csak a keresztény vallás érdekelt, hanem úgy általában így a vallások, és hát így a zsidóság is, mint a kereszténység előfutára, és hát gondoltam, milyen jó lenne megnézni ezt a zsinagógát. Viszont volt egy bökkenő, ugyanis kiderült, hogy ez a csoport, akivel menni kellett volna, nagymamám nyugdíjas klubja volt, és hát ugye ez így 16 évesen annyira nem vonzott, de végül így a kulturális érdeklődés győzött bennem, úgyhogy mondtam, hogy oké, és akkor így hát valahogy elviseltem a nagyon sok kedvességet, hogy jaj, milyen aranyos unoka, meg és még fuvalázik is, stb. Stb. Nagyon aranyos volt, én nem erre vágytam volna, de hát próbáltam a zsinagógára koncentrálni, ami nagyon tetszett, viszont utána program része volt, hogy megnéztük a mellette lévő katolikus templomot is, a minorita templomot, ahol még nem jártam, de hát ez annyira nem érdekel, mert hát nyilván katolikus templomban másokban jártam, így voltam vele. Na de, amikor beléptem az ajtón, akkor hát az első, amit megláttam, egy hatalmas, irgalmas Jézus kép. Most nemrég jártam abban a templomban, most már nem oda van kitéve, nem csak a mellékoltáron, de egy hatalmas kép. Biztos ismeritek a képet, így Jézus az egyik kezét a szívére teszi, és onnan két sugár tör elő, másik kezét pedig áldásra emeli. És hogy beléptem, az volt az érzésem, mintha Jézus így pont rám nézne. Egyébként majd figyeljétek meg a képet, úgy van megfestve, hogy akár melyik oldalról nézitek, pont rátok néz Jézus. Szóval ez egy ilyen nagyon különleges. Ezt még akkor nem tudtam, de mintha pont rám nézne, és úgy éreztem, mintha így az áldásra emelt kezével intene, hogy kövessem. És hát még soha egyetlen képpel sem éreztem ezt így, ott az egy ilyen nagyon fontos pillanat volt, és nagyon, hát így nagyon nagy hatást gyakorolt rám. És hogy mentem körbe a templomban, így néztük a templomat, az egyik mellékoltáron is ki volt téve ugyanez az irgalmas Jézus kép, akkor még nem tudtam, hogy így nevezik, és mellette az egyik kedvenc szentem, Szent II. János Pál pápa, másik oldalon pedig egy ismeretlen nővér. Akiről semmit nem tudtam, hogy ki ő, viszont pont akkor ért oda a nyugdíjas klub egyik református tagja, aki éppen ott zsörtölődött, hogy hát ezek a katolikus templomok tele vannak szentek képével, meg csicsásak, ő nem is érti, és hogy egyébként is, és rámutatott erre a nővére, itt van ez a nővér, és ez például mitől lett szent. És nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert fogalmam se volt, hogy ki ő, és hogy még meg se tudtam védeni, szóval nem nagyon tudtam mondani semmit, úgyhogy elhatároztam, hogy amint hazaérek, az első lesz, hogy utána nézek, hogy ki ez a nővér, és hogy hazaértem, hát akkor végül ő lett a bérma szentem, mert szóval elolvastam az életét, és úgy éreztem, hogy pont őt kerestem. Egyébként Szent Faustina volt. Tehát ő látta így az imájában Jézust, és az ő imája alapján festették meg az irgalmas Jézus képet. És hát az első dolog, amit leírtak róla, Szent Faustináról az, hogy misztikus volt. És ugye nekem a misztikus az semmilyet nem jelentett, hogy lebeg a föld fölött, meg hangokat hall, meg ilyesmi, nem csak annyit, hogy úgy beszél Istennel, mint a barátjával. Na, mondom, ez tök jó, pont egy ilyen szentet kerestem. Nyilván nem tudtam, hogy minden szent ilyen, de hogy na, szóval ez egy nagyon megragadott. És a másik, ami nagyon tetszett az életében, az, hogy nagyon visszahúzódó valaki volt. Ez így szimpatikus volt, mert én is alapvetően introvertált vagyok. Másrészt, hogy senki nem sejtette róla, hogy milyen mély kapcsolata van az Istennel. Szóval, hogy ezzel soha nem dicsekedett így az ima élményeivel, meg tapasztalataival. Így a rendtársai is, a nővértársai is csak a halála után tudták meg, hogy milyen mély kapcsolata volt Jézussal. Viszont az, ami feltűnt nekik, az, hogy milyen nagy szeretet van benne, és hogy mennyire kedves mindig mindenkihez. És akkor valahogy ez így magával ragadott, hogy valahogy ez a lényeg, vagy így ez a cél, hogy így van egy Isten kapcsolatunk, de hogy az így sugároz-e, vagy így ez a kérdés. Na és akkor őt választottam, és elérkezett a bérmálkozás pillanata, amit már nagyon vártam, és nagyon-nagyon szép élmény volt. Hát így nagyon mélyen megtapasztaltam így az Istennek, a Szentléleknek a közelségét, annyira, hogy így, hát az volt így a gondolatom, hogy na hát most meg is tudnék halni az Istenért, mert ez annyira fantasztikus, meg úgy szeretem. Na igen, ez egy szép gondolat, nem tartott sokáig, ugyanis itt kezdődtek a bonyodalmak. Mert hogy előtte a bérmálkozási felkészítőn elmondta nekünk az Atya, hát hogy az Isten, meg a Szentlélek a mi életünkben is szól, csak az a kérdés, hogy mi meghalljuk-e, meg szeretnénk-e meghallani. Na, és akkor én elhatároztam, hogy hát én nagyon szeretném meghallani, meg majd próbálok rá figyelni. Igen, nem csak az volt a probléma, hogy így fogalmam se volt, hogy ezt így hogyan kell csinálni, és hát így ebben nem nagyon tudott úgy segíteni senki, és akkor fogalmam se volt, hogy mi az én vágyam, mi az, amit én szeretnék, mi az, amit én nem szeretnék, mi az, amit az Isten szeretne, mi az ő hangja, mi az, ami kísértés, tehát hogy ebben így teljesen belebonyolódtam. És akkor még jött egy ilyen aggályosság is, hogy akkor, hogyha nem teszem meg, amit kér, akkor biztos bűnt követek el, akkor az lehet, hogy halálos bűn, akkor áldozni sem mehetek, stb. Stb. Szóval hát így a hogy mondjam, a vallásos előképzettségemben azért voltak hiányosságok, és hát így a szüleim nem tudtak segíteni, ők nem értették, hogy így mit szeretnék, meg hogy hát, szóval nem értették, hogy mi a probléma, a barátaim pláne nem, mert hogy nem voltak vallásosak, és hát arról meg fogalmam sem volt, hogy van olyan, hogy lelkivezető, meg hogy így akinél gyónok, attól lehet kérdezni is dolgokat. Szóval így eléggé magam voltam ezzel a dologgal. Minden esetre így, hát egyszer, amikor nagyon magam alatt voltam, meg így ezen gondolkodtam, épp egy szombat este volt, és akkor azon agyaltam, hogy jaj, merjek-e másnap menni áldozni, vagy sem, akkor így egyszer csak a semmiből ilyen teljes béke lett bennem, meg ilyen nagyon nagy öröm, meg fény, és annyira elmúlt az egész izgulás, hogy azt se tudtam, hogy így mi volt a kérdés, hogy min izgultam. És így nagyon mélyen azt éreztem, hogy így az Isten arra hív, hogy legyek szerzetes. És hogy valahogy azt éltem meg, hogy ez ilyen nagyon világos volt, meg ilyen nagyon örömteli, szóval nem egy ilyen kényszerítő, hogy ezt kell csinálni, vagy azt, hanem valami, hogy nagyon megegyezett azzal, amire én is vágyok.
Kedves hallgatóink, Hadházi Jácinta domonkos nővér tanúságtételét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.